fennállva fohászkodjunk és imádkozzunk testvérek. Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy a te bölcs igazgató kezed tartott, vezetett, őrzött meg bennünket az elmúlt hét napjain. Köszönjük, hogy nem mondtál le rólunk, kegyelmet toldott napokat napjainkhoz. Köszönjük, hogy megtapasztalhattuk, hogy nem hagysz el, nem hagysz magunkra. A te segítséged, jelenléted mindig közel van. Ha őszinte szívvel, megtört szívvel és megsebzett lélekkel állunk előtted is. Áldunk téged azért, hogy az elmúlt hét napjain végig vezettél. Úrunk, látod, hogy a mögöttünk lévő héten mennyi kérdés, mennyi nyomorúság, akár mennyi fájdalom is ért el minket, de köszönjük azt neked, hogy a te jelenléted most is gyógyír. Minden fájdalmunkra válasz, minden kérdésünkre. És köszönjük, hogy be tudod tölteni a szívünk szükségeit, akármilyenek legyenek azok, mert nincs olyan mélység, nincs olyan magasság, amely elszakíthatna a te szeretetettől minket. Urunk, kérünk téged, hogy a te vigasztaló kegyelmedet áraszt ki a gyászoló családokra, akiknek nehéz az elválás. Urunk, köszönjük, hogy őket is szereted, és szeretnéd megvigasztalni örökkévaló vigasztalással, az örök élet beszédével. És köszönjük, hogy mindnyájunknak fontos az a helyzet, az az állapot, amiben éppen vagyunk neked, hogy atyánk vagy, aki gondoskodó szeretettel hajolsz le hozzánk gyermekeidhez, és köszönjük, hogy mindent kérhetünk tőled az Úr Jézus drága nevében, meghallgatsz, és amire szükségünk van, megadod azt. Kérjük, hogy légy most jelen közöttünk úgy, hogy Jézus Krisztus tanításán keresztül megismerhessük jobban a te hatalmadat, önmagunkat, hogy legyen Isten tiszteletté ez a mai alkalom is, és legyen mindnyájunk számára áldás forrásává. Kérjük ezt, Urunk, hallgass meg ezért, szent lelkedet, küld el közénk, tedd egyszerűvé, világossá a te beszédedet, az emberi szót tedd a te beszédeddé, hogy legyen mindnyájunk számára élő ige, amit mondasz. Amen. Készüljünk testvérek az ige hallgatására. A 163. havi énekünk harmadik versét énekelve, a 163. énekünknek a harmadik versét énekeljük. Így kezdődik a harmadik vers. Áld meg, Úristen, a te népedet. Szeretett testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül hívva az üzenetét hirdetem most közöttetek, írva található a Máté írása szerinti evangélium 6. fejezetében, a mi atyánkban, a 6. fejezet 13. versét olvasom most, ahogyan szól ezen keresztül Isten hozzánk. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Foglaljunk helyet. szeretett testvérek, az imádság iskolájában újabb és újabb órát töltünk el, az Úr Jézus tanít minket imádkozni. Olyan jó felfedezni nekem is, személyesen is, hiszem a testvérekkel együtt azt, hogy az, ami elhangzik, nem elmélet, hanem az Isten gyermeki élet leggyakorlatibb kérdései kerülnek elénk. Nem elméleti tanácsokat ad az Úr Jézus, hanem az élet kérdéseiben való eligazodáshoz a tanácsot. Hogyan és miként vigyük azt, ami Urunk, Istenünk elé. És olyan jó arra gondolni, amikor oda hajlunk az ige fölé, amikor összekulcsoljuk a kezünket és elmondjuk, hogy az az Úr Jézus tanít bennünket imádkozni, ezen keresztül, az imádságon keresztül, aki maga is imádkozik. Aki imádkozott, amikor itt járt közöttünk a földön, és aki most is imádkozik ott az Atya jobbján, arról tesz bizonságot nekünk Isten szava, hogy ő közben jár érettünk. Ő tanít minket imádkozni, aki maga is imádkozik, ő, aki maga is emberré, testé lett, és aki ismeri a mi formáltatásunkat. Tudja, hogy kik vagyunk, mert ahogyan a zsidókhoz írt levélben olvassuk, nem olyan főpapunk van nekünk, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Milyen csodálatos dolog őrá nézni, őtőle tanulni, őt hallgatni. Olyan jó lenne, ha megtelne a szívünk az ő személyének csodálatával, imádatával, hogy ő hajol le hozzánk most is, ma is, hogy szóljon és tanítson. Jézus Krisztus tanít, aki ismeri a mi legalapvetőbb szükségeinket, testi, lelki, erkölcsi értelemben egyaránt. Ezért tanít bennünket három kérdésben, három kérésben ezekért imádkozni. Tanít a mindennapi gondoskodást bátran kérni, amikor azt mondjuk, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Tanít bennünket a mindennapi bocsánatot elkérni, amikor azt mondjuk, bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És tanít bennünket a mindennapi védelemre, a védelemért való könyörgésre. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. És az ő szavai helyre igazítanak, helyre tesznek bennünket, világosságot gyújthatnak a szívünkben, ráébreszthetnek a valóságra és a legfontosabb területekre az életünkben. Az Úr Jézus ezt a három kérést mondta el, amikor arra tanított, mi mit kérjünk az Atyától. A három legfontosabb területét az életünknek elénk tárja. Milyen másról gondolkodunk mi gyakran. Mennyire más az, amit mi igazán fontosnak tartunk, de ő erre tanít, mert ő pontosan tudja, mi a legfontosabb szüksége az életünknek, testi, lelki, erkölcsi értelemben egyaránt. És ma arra tanít bennünket, figyeljünk erre, ahogyan az ő szeretetéből tanítgat erre, hogy szüntelenül kérjünk védelmet és szabadítást a gonosz kísértésekkel és a gonosz kísértéseivel szemben. Figyeljük meg, testvérek, hogy hogyan világít rá három fontos tényre az Úr Jézus tanítása. Először is arra, hogy támadásnak vagyunk kitéve. Másodszor arra figyeljünk, hogy önmagunkban nem állhatunk meg a támadások keresztüzében. Harmadszor pedig arra a csodálatos lehetőségre, hogy segítségül hívhatjuk a menny urát, a mi atyánkat, a seregek urát. Figyeljünk tehát először erre, amire az Úr Jézus rávilágít ebben a kérdésben, ebben a kérésben. Támadásnak vagyunk kitéve. Talán olyan dolog ez, amire azt mondanánk, hogy ezt mindnyájan tudjuk. Miért kell erre bennünket valami módon tanítani, figyelmeztetni? Azért kell, testvérek, és nagyon mélyen érintette a szívemet ez, mert mi bizony elfeledkezünk néha erről, a körülményről, még akkor is, ha már nagyon sok támadás keresztüzében jártuk végig az életutunkat, ha már nagyon sokféle támadás érte el az életünket, akkor is vannak pillanatok, amikor azt hisszük, azt gondoljuk, most nincs is igazán támadás, nincs is igazán kísértés, nincs is jelen a kísértő, és minden estől úgy gondoljuk, szabadok vagyunk. A bűnbocsánatot nyert ember, aki a bűnbe elbukott, és Isten szeretete, kegyelme kiemelte őt onnan, és bocsánatot adott. A bűnbocsánatot nyert ember tudja és tudnia kell, hogy gonosz kísértéseknek és a gonosz kísértéseinek a kereszt tüzében él. Erről nem szabad elfeledkeznünk egy pillanatra sem. Egyetlen pillanatra sem. Ez a harc, amiben mi állunk, amiről tanított itt bennünket az Úr az Efézusi levélen keresztül is, ez a harc állandó. Ez a harc lankadatlan. Ez a harc folyamatos. Az ütközetek olyanok, amelyek periódikusan visszatérnek. De a harc maga állandó. A harc készültségről nem lehet elfeledkezni, még akkor sem, hogyha éppen nem állunk most kimondottan ütközetben, mert az ütközetek, a sátánnal való ütközetek, a világ kívánságaival való ütközetek, és testünk, testi természetünk, óemberi természetünk kívánságaival való ütközetek, periódikusan visszatérő dolgok nem egyfolytában és nem mindig egyformán jelentkeznek, de a harc állandó. És nekünk tudnunk kell, hogy front vonalon állunk. Harc tér az életünk. Nem feledkezhetünk el erről egy percre sem. Hadd mondjam így most, testvérek, ne álmodozzunk. Ne képzeljük azt, hogy tulajdonképpen nincs is mostanában az életemet kísértő kérdés, kísértő gondolat. Azt mondja Jézus, a harc készültség lét kérdés. A keresztény lét kérdése. A harc készültség mindig újra és újra alapvető kérdés. Vigyázzatok, ezt mondja Jézus a tanítványainak. Azt mondja ezzel, hogy éberek legyetek. Éberek legyetek, nappal és éjszaka, vigyázzatok, legyetek készen. Olyan lényegre törően fogalmazza meg ezt, és olyan beszédessé vált számomra Luther Mártonnak, a reformátornak a gondolata, ahogyan kifejezte ezt, és ahogyan figyeljük, nem elméletről beszél, hanem az élet gyakorlatról, amiben ő maga is járt, de jó lenne nekünk is megtanulni tőle. Azt mondta, a mi atyánk 5. kérésével fekszem, a 6. kelek. Az 5. kérésével fekszem, a 6. kelek. Mi az 5.? Bocsásd meg a mi vétkeinket. Mi a 6.? Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Luther Márton úgy feküdt le, hogy oda tette az életét, a bűneit, a bukásait az Úr keresztje elé, és bocsánatot kért. És hogyan kelt fel? Úgy, hogy harc készültségben. Kérte az Urat, óvja meg, védje meg. Testvérek, ez nagyon gyakorlati kérdés. Így fekszünk, így kelünk fel. Ő nagyon komolyan vette az apostol tanítását. Ahogyan az Úr ihlette őt, amikor azt írta, hogy vessük el, vegyük le a bűn ruháját, és öltözzük fel az Isten fegyvereit. Emlékszünk jól az Efézusi levélből, ahogyan szólt hozzánk a 6. fejezet végén. Este letesszük a ruhánkat, reggel felvesszük. Este letesszük a szennyest, úgy, hogy kérjük a megtisztulást. Reggel felvesszük az öltözetet, a fegyverzetet, a világosság fegyvereit, az Úr fegyvereit, hogy ellenállhassunk az ördögnek minden kísértésével szemben. Milyen más így az élet, testvérek? És nagyon komolyan elgondolkoztam a saját életemen, és úgy szeretnélek kérni, testvérem, hogy te is tedd meg, gondolkozz el a tiéden, te így teszed. Minden este, minden reggel. Nekünk ez létkérdésünk. Támadásnak vagyunk kitéve. Ne véld azt, hogy a mai napod, vagy a holnapi támadásoktól mentes lesz. Amíg van kísértő, addig van kísértés. Amíg itt vagyunk egy földön, és óemberünk itt van bennünk, addig van kísértés. Amíg a gonosz világ, a romlott világ vesz körül, addig van kísértés. Ne gondold, hogy nincs. Nehogy elfeledkezz róla. Ne gondold egy percre sem, hogy mentes vagy te ettől. Tegyük meg minden nap, testvérek, hogy este elimádkozzuk az 5. kérést, és reggel a 6. Tanuljuk meg reformátorunktól, és tudjuk az ő életében mennyi kísértéssel küzdött, és mi módon küzdött vele, különös és nagyon képies az, amit leír önmagáról. Azt gondolom, mi sem vagyunk kivételek. A következő gondolat, testvérek, amire rámutat Jézus Krisztus ebben a kérésben, hogy önmagunkban nem állhatunk meg. Nagyon fontos figyelmeztetés ez. Nem szabad nekünk elfeledkeznünk a támadásról, a gonosz kísértésekről és a gonosz kísértéseiről, de nem szabad elfeledkeznünk önmagunk gyengeségéről sem, testvérek. Nem szabad arról elfeledkeznünk, hogy mi mindenestől, tetőtől talpig, egészében, testestől, lelkestől, önmagunkban gyengék vagyunk. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy erőnk magában mit sem ér. Hogy nincs nekünk mivel szembeszállni a kísértéssel, a kísértővel. Önmagunkban nincs semmink. Kegyelemre szoruló emberek vagyunk, akik minden nap kegyelemből élünk. Nem abból élünk, hogy már van valamink, hanem abból élünk, hogy van valaki, aki hatalmas, és aki kezébe vett. Nem szabad nekünk elfeledkeznünk a gyengeségeinkről, mert nagyon nagy nyomorúság származik abból, testvérek, ha valaki elfeledkezik a gyengeségeiről. És ha valaki azt képzeli, vagy azt gondolja magáról, hogy mondjam így most egyszerűen, megy ez nekünk. Megy ez nekem. Ez a hívő élet, az élet, megy ez nekem. Olyan rátermett, olyan ügyes, olyan bölcs, olyan előrelátó vagyok, megy ez nekem. Testvérek, nem megy ez nekünk. Nem megy nekünk. Vegyük nagyon komolyan, hogy nem megy nekünk magunktól. Éppen az önteltségünkből szabadított meg az Úr. Éppen abból, hogy ember, majd te meg tudod tenni, hogy megoldod az életedet, hogy eldöntöd, mi a jó, mi a rossz. Hát ez volt a fő kísértés, és ebbe buktunk el, hogy az ördög azzal kísértett, te ember, te majd megoldod az életedet, ahelyett, hogy az Úrra bíznád a dolgod, az ügyed. És ma is ez a kísértés döntő lényege. Ne feledkezzünk el róla, hogy mi gyengék vagyunk. Erőnk magában mit sem ér. Milyen sok nyomorúság származik abból, testvérek, és láthatóan így van ez. Lelki sérültjei vannak ennek. A lelki gondozásban látható ez, testvérek. Hogyha valaki azt képzeli magáról, hogy megy az neki, aki azt képzeli magáról, hogy ő már olyan nagy hívő, aki azt képzeli magáról, hogy ő már olyan felkészült és olyan erős, hogy a végén kimondja azt a furcsának hangzó mondatot, de jól értsük ebben az összefüggésben, hogy ide nekem az oroszlánt is. Mit nekem kísértés? Mit nekem kísértő? El tudok én menni mindenhová. Elmegyek én még a kocsmába is. Elmegyek én még egy olyan bárba is, ahova az ember a gyönge nem mehetne. Elmegyek én, megnézek egy olyan filmet is. Elmegyek egy olyan közösségbe is, és nem sorolom tovább. Mit nekem? Ide az oroszlánt is. De ezzel a furcsa kijelentéssel, hogy ide nekem az oroszlánt is, nagyon komolyan nézzünk egyszer szembe. Ide nekünk az oroszlánt is. De testvérem, tudod, hogy ki az oroszlán? Tudod, ki az ordító oroszlán, aki szerte jár, keresve kit elnyeljen a hívek között? Te tudod? Mert Péter tudta. Péter apostol átélte, megtapasztalta, és amikor Isten lelke ihlette, értette, hogy mit ír le a gyülekezetnek, hiszen ő hősködött már. Ide nekem az oroszlánt is. Uram, én az életemet is odadom, érted? A halálba is kész vagyok menni, érted? És háromszor megtagadta, mielőtt a kakas megszólalt volna. Péter tudta, mit írt, amikor így kapta az üzenetet, és ezt adta tovább: józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresvén kit elnyeljen. Péter tudta, mit jelent ez. Testvérem, te tudod, mit jelent ez? Nehogy azt mondd valaha is, hogy ide nekem az oroszlánt is. Nehogy azt gondold, hogy aki áll, az magától áll. Arra figyelmeztet az ige, aki áll, meglássa, hogy el ne essék. Milyen jó lenne, testvérek, nekünk sokkal alázatosabban, sokkal őszintébben, beismerve az Úr előtt a gyengeségünket megállni. Erre tanít az Úr Jézus. Erre tanít az imádságban. Mert mi gyöngék vagyunk. És tudnunk kell, testvérek, hogy bennünk, benned, bennem a bűnnek minden csírája megvan. És minden bűnnek csírája megvan. Ó, ne gondold azt, kedves testvérem, hogy téged ez vagy az nem kísérthet meg. Ne gondold azt, hogy azért, mert mást elbukni láttál, te azt mondod, ezen a területen én nekem semmi problémám nincs. Tudd meg, és értesse meg velem az Úr, hogy a bűnnek s minden bűnnek a csírája megvan bennem. Én minden bűnt elkövethetnék, amit ezen a világon elkövettek. Mert nincs különbség. Nincs különbség köztem meg más ember között. És nincs különbség közted meg más valaki között. Te ugyanúgy hajlamos vagy minden bűnre. Hajlamos vagy Isten és a felebarátod gyűlölésére is. Ebben benne van minden. Hajlamos vagy. Ezért hát nagyon vigyázz. Nagyon figyelj. Milyen sokan buknak el éppen azért, mert nem gondolják, hogy a kísértések, a bűnök kicsin dolgokkal kezdődnek, jelentéktelennek tűnő dolgokkal, és aztán, mint a tájfun, néhány perc múlva pokoli erővel pusztítanak el mindent, vagy mint a kis hógolyó föntről, lentre érve a hegyről lavinát okoz. Ne mondd azt, hogy az életedben minden terület, vagy sok terület már teljesen tisztán rendben van. Légy éber, légy józan, vigyázz, ne álmodozz, vedd komolyan. És kiki most gondoljon, testvérek, arra, amiben él. Gondoljon abban arra, ami éppen most körülveszi. Mi minden lehet abban elrejtve kísértésként? Ravasz László fogalmazza így: nagyon vigyázzunk. Nagyon vigyázzunk arra, hogy a kígyó fészkek, a vipera fészkek bennünk, jaj, fel ne gerjesszenek. Fel ne gerjesztődjenek. Senki, semmi kívülről vagy belülről fel ne keltse őket. Mert jaj nekünk akkor. Gyengék vagyunk. gyengeségünkben állhatunk oda az Úr elé. Önmagunkban nem tudunk megállni. Erőnk, ahogyan Luther Márton az ő énekében mondta is, már idéztem is, erőnk magában mit sem ér. De folytatódik ez az ének, és folytatódik Jézus Krisztus csodálatos tanításának üzenete. Mert harmadszor azt is lássuk meg, hogy mi segítségül hívhatjuk a menny urát, a mi atyánkat, a seregeknek urát. Segítségül hívhatjuk, sőt, hívjuk segítségül, erre tanít Jézus napról napra. Kérhetjük őt, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Milyen csodálatos, hogy a gonosz kísértésekről, a gonosz kísértéseiről, az önmagunk elesett gyenge voltáról a tekintetünket, ezekről nem elfeledkezve, felemelhetjük a mi atyánkra. A szabadító, hatalmas Istenre, a mindenható Istenre, a seregek urára, aki a harcban győztes, viadalmas, oda vethetjük a tekintetünket őre át. Mert nekünk nem csak azzal kell tisztában lenni, hogy támadások keresztüzében élünk, nem csak azzal kell tisztában lenni, hogy gyengék vagyunk, hanem tisztában kell és lehet lenni azzal, ki a mi Urunk, és ez a legfontosabb. Ki az, akihez oda borulhatunk, aki elé oda tárhatjuk a félelmeinket, gyengeségeinket, és kiáltva kérhetjük őt, segíts! Könyörülj rajtam, tarts meg engem, vígy diadalra, te diadalmas, hatalmas Isten, hogy tudjunk menni a harcba, ahogyan Dávid ment, gyöngén, fiatalon, csak paritjákkal, semmi voltával a hatalmas Góliáttal szemben, a seregek ura nevében, mert mi mehetünk a harcra. A seregek ura nevében. Ő általa, ő benne, mert ő az, aki az ő szeretetével megerősít és győzelemre visz. Erre tanít az Úr Jézus. Hívjuk segítségül az ő nevét. Kiáltsunk hozzá. Így ír erről Kálvin János. Saját erőtlenségünk tudatában, Isten oltalmában keressünk védelmet, hogy így legyőzhetetlenül álljunk meg a sátán minden ravasságával szemben. Igen, oda borulhatunk, kérhetjük őt, erre tanít Jézus. Kérjük őt, tanuljuk meg tőle, hogy ezt kérhetjük. És most végül, testvérek, egy furcsa kísértésről szeretnék szólni. Kell szólnom még, mert ahogyan Isten igéje elém került, és a lélek forgatta bennem ezt a mondatot, és már régóta sok kérdés feszült én bennem is, elvezetett oda most, hogy erről egy néhány szóban szóljak a testvéreknek. Tudnélik arról a kísértésről, hogy az életünkben ennek a mondatnak elsősorban is valahogy a tartalmával van nekünk a gondunk. Nem értjük igazán, miért is mondja ezt Jézus, ne vigy minket a kísértésbe. Hát Isten valakit kísértésbe visz. Hiszen olvasunk a Jakab levelében olyanról, hogy az Isten senkit nem kísér, és a gonoszsággal nem kísérthető. Amikor kísértetünk, a magunk kívánsága visz oda. Miért van ez az igében? Nagyon sokat gondolkodtam felette, csendesedtem el e felett az ige felett, és sok magyarázatot elolvastam, sok-sok magyarázónak, sok-sok gondolatát, akik ugyancsak keresték nyilván Isten akaratát. És azt értettem meg sok-sok tusakodás után, hogy bár valóban megkülönböztetendő, és erről külön lehetne most még szólni, ha erről szólna most elsősorban az ige, hogy mi a különbség az Istentől jött kísértés, és pontosabban a szó eredeti szövegében így van a görög nyelven, próbatétel, és az ördögtől jövő kísértés, próbatétel között mi a különbség, hogy az egyik azért van, amelyet Isten ad, hogy megedzen bennünket, és ezért örömnek tarthatjuk, teljes örömnek, mondja Jakab, a másik azért van, hogy elpusztítson, hogy kárunkra legyen, és nyilván ez ellen kell szembe szállnunk. De mégis, testvérek, ha így különböztetni szeretnénk, akkor sem lesz világosabbá semmilyen értelemben vagy teljességében ez a mondat, ne vígy minket a kísértésbe. És elkezdenénk magyarázni, mondani, hogy hát hogyan, Isten mit is akar és mit nem, miért mondja ezt Jézus? Testvérek, az a furcsa kísértésünk, hogy ezzel a mondattal többet foglalkozunk azon a téren, azon a szinten, hogy valahol a mi kérdéseinket megpróbáljuk megoldani benne, mint amennyit imádkozzuk ezt a mondatot. Abban csendesítette el engem az én Uram, hogy ha Jézus Krisztus így tanított, és ezt tanította imádkozni, miért szállunk mi vitába vele? Miért akarunk bölcsebbek lenni, és azt mondani, de hát Isten nem visz a kísértésbe? Nekünk most igazán nem arra van szükségünk, hogy ezt mindenestől megértsük, hanem arra van szükségünk, hogy ezt imádkozzuk, és így imádkozzunk. És micsoda felszabadító erő ez, hogy ő tudja, miért mondta, és ő tudja, mi a szükségünk, és tudja, hogy igazán miért fontos, hogy mi ezt mondjuk el. Ó, bárcsak elmondanánk, nem monoton imádság formaként, hanem szívből, teljes bizalomból ő iránta, mert amit Jézus tanított, amire Jézus tanított, az igaz, az jó, az az áldás forrása, az az életünk csodálatos lehetősége. Olyan jó lenne, ha valóban nem pusztán a magyarázaton gondolkodnánk, hanem azon, hogy miért is adta elénk ezt. És tudjuk azt is, hogy ő tanította az Úr Jézus, aki maga a kísértésbe ment. Hiszen őről azt olvassuk a küldetése elején, hogy a lélek őt a pusztába vitte, hogy az ördög megkísértse őt. A lélek vitte őt a pusztába. Nem a lélek kísértette, de az Úr lelke vitte őt oda, hogy az ördög megkísértse. Ő mehetett bátran, és győzelmet vett. És az ő győzelme, a mi győzelmünk záloga. De mi, azt tanítja nekünk Jézus, kérjük az Úrtól, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Mert mi, te meg én, nem állhatnánk meg az ördöggel szemben. Csak ő szabadíthat meg, és erre tanít, erre vezet az ő csodálatos tanításával minket. Ne feledkezzünk hát meg, hogy támadások keresztüzében élünk, hogy gyengék vagyunk, de hogy hatalmas a mi Urunk, és kérhetjük őt. Testvérek, ha egy dolgot elvinnénk erről az Isten tiszteletről, csak ezt az egyet, azt gondolom a leglényegesebbet elvinnénk magunkkal. Mától kezdve úgy imádkozom, hogy reggel fölkelek, és felöltözöm ennek az imádságnak a védelmébe. Mert kérhetem az Úr védelmét. Ne vigy minket a kísértésbe. Én magam is szeretném tenni ezt a testvérekkel együtt. És szeretném dicsőíteni az Urat, az ő hatalmáért, szabadításáért, mert hiszem, s tudom, hogy vele a harcban, a kísértésben is meg lehet állni. És ha elbuktam, fel lehet állni, bocsánatot nyerve. Mert ott a kereszten a bűneink kérdése is, és a mi kísértéseink kérdése is, a gonosz hatása is elvégeztetett. Jézus győzelmében mi boldog, teljes hívő életet élhetünk. Éljünk hát így, és amikor elcsöndesedünk, gondoljuk végig, mire tanított ma minket a mi áldott főpapunk, Jézus Krisztus. Hagyjuk meg fejünket fennállva, testvérek, és imádkozzunk. Magasztalunk téged, drága főpapunk, Úr Jézus Krisztus, hogy most is közben jártál, és közben jársz értünk, hogy a tanításodat értsük, hogy megragadjuk azt a lehetőséget, amit te felkínáltál ebben a csodálatos imádságban nekünk. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan gyakran félreértjük, olyan gyakran elfeledkezünk a dolgokról. Köszönjük, hogy a tisztán látást akarod munkálni a szívünkben. És köszönjük, hogy tanítasz arra bennünket, hogy állandó harctéren élünk. Gyöngék vagyunk, de te velünk vagy. És hívhatunk téged segítségül. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy felemeled a tekintetünket a mi atyánkra, a seregek urára, a hatalmas, mindenható Istenre, és hogy nem csak az ellenséggel és önmagunkkal kell szembenéznünk, hanem láthatjuk őt is. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, hogy úgy szeret bennünket, hogy engedett, hogy kérjünk erre az kérésre, amit ebben az imádságban elmondhatunk. És köszönjük, hogy a kérésünket meghallgatod, mert Jézus Krisztus által, Jézus Krisztus nevében, Jézus Krisztus tanítása által kérjük ezt. Áldunk téged ezért, és kérjük, Urunk, hogy kötelezd el a szívünket, ragadd meg az életünket, hogy ne legyünk mi felelőtlenül élő emberek, akik nem veszük komolyan, hogy ébernek kell lennünk, józannak kell lennünk, figyelnünk kell. Kérjük, munkáld ezt bennünk, és áldj meg bennünket, hogy a te igéd maradandó legyen bennünk, és megteremi a gyümölcsét. Köszönjük, hogy a te szeretetedből bizonyosak lehetünk abban, hogy ezt is meghallgatod, édesatyánk, az Úr Jézus drága nevében, és szent lelked segíteni fog nekünk abban, hogy erőtlenségünkben mégis legyen erőnk, mert kegyelmedet adtad nekünk. Áldott légy ezért örökkön örökké. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak örökké való szeretete, és a Szentlélek megerősítő jelenléte legyen, és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Foglaljunk helyet, szeretett testvérek.